félsz tőlem, Zsolti, valami ilyesmit kérdezett. És én meg azt hiszem azt válaszoltam, hogy hú, hát nem félek, csak maga nagyon ilyen, ilyen nagy.
Mai alanyunk a TV2-n futó, az énekiskolája első győztese. Ma már Angliában él, ahol jazz énekszakon diplomázott. És mivel az angolok a Zsoltit nem tudják kimondani, nevet változtatott. Így lett az ország Farkas Zsoltiából Oliver Wolf.
Én nem tudom, hogy ez volt a cél, de tényleg tökéletes volt az inkognitód, mert ugye hát egyszer csak láttam, hogy Oliver Wolf bekövetett a TikTokon, és akkor úgy nézte a profilodat, és nagyon-nagyon lassan raktam össze, hogy ki vagy, mert ugye én nem tudtam a névváltozásod, de nem csak névváltozás volt, itt az arcod is teljesen megváltozott.
Hát figyelj, megnőtt a szakállam, itt nagyon szerettem volna mindig is, hogy legyen szakállam, szóval mikor nem volt szakállam, én mindig csak így borotfával átmentem a csupasz arcomon, hogy hát ha nő, mert mindig ezt tanácsolták nekem, hogy borotfáld az arcod, és akkor lesz majd szakáll is. Hát végül sikerült, hogy hát igen, repül az idő, azt kell, hogy mondjam.
TikTokra már úgy jöttél szó, hogy már ez a volt. Körszakál, és ott láttam, hogy az első videók egyikénél volt is egy ilyen komment, hogy te nem a Farkas Zsolti vagy?
Igen. Sokan mai napig kapok ilyen kommenteket, mikor ilyen magyar feldolgozásokat, vagy magyar dalt rakok ki, hogy te nem a Farkas Zsolti vagy, meg mikor live-ozok egyedüli TikTokon, akkor is szokták kérdezni, hogy te nem a Farkas Zsolti vagy, és akkor mondom, hogy de, csak ugye változtattam egy kicsit a nevemmel.
És milyen volt az, amikor megnyerted az énekiskolát? Milyen szintű ismertséget jelentett?
Tényleg majdnem minden sarkon megállítottak. Most már annyira nem olyan menő autogramot kérni az utcán, de akkoriban mindenki kért autogramot is, ha volt esetleg náluk papír vagy toll. Megcsináltam közönségtalálkozókat is a West Endnél vagy az Arena Plázánál, úgyhogy és akkor mindenki hozott magával papírtollat. Egy nagyon jó löket volt úgymond a karrierem szempontjából is, mert elmondom neked, hogy én hatalmas foci rajongó vagyok, és én focizni akartam, én fel akartam hagyni ezzel az egész zenével, és én focizni szerettem volna. Fociztam is egy évet az MTK-ba, de aztán kivettek a szüleim, mert ugye 6 éves korom óta zongorázom, és a zongora meg a foci az annyira nem megy össze, mert mi van, ha eltöröm a kezem, vagy bármi, ezt mondták a szüleim, és aztán ugye kivettek a fociból, és akkor folytattam a zenét, ott nagyon sok sírás volt, hogy rengetegen, hogy nem akarok menni szolfézs órára, nem akarok menni zongora órára, én focista akarok lenni, bla bla bla, akkoriban Ronaldinho volt a hatalmas kedvencem. És de aztán jött ez a műsor, és akkor ott tényleg eldöntöttem magamba is, hogy igen, zene lesz az én életem.
Ugye pont nagyjából napra pontosan egy hónapja volt a 10 éves évfordulója ennek a sztorinak, és ugye ki is tettél ide a TikTokra is, meg az Instagramodra is egy ilyen kis rövid videót. Hát egyrészt, ahogyan megnyered, ahogyan kihirdeti Friderikus Sándor és a győztes Farkas Zsolti, meg hát kis bejátszások a dologból, neked ezt milyen visszahallgatni, mert csak hogy magamból induljak ki, a most nekem ilyen 2011-es közvetítés részletémet kéne meghallgatnom, én biztos, hogy sírva fakadnék.
Akkor tényleg mutált a hangom. Például mutálás előtt véleményem szerint vannak is fent videók, sokkal tisztábban, szebben énekeltem, egy kis angyal hangom volt. De pont mikor a műsor kezdődött, akkor kezdtem el ugye mutálni, ugye férfiasodtam, stb. A néha így kellemetlen, hogy jaj, de rossz volt, új, itt hamis voltam, ezt jobban kellett volna. Vagy amikor az angol, például amikor a Green Age számot énekeltem a Bruno Mars-tól, hát a kiejtésem az valami, az borzasztó, megmondom neked az őszintét. És hát ha visszaforgathatnám az időt, akkor az megváltoztatnám mindenképpen a kiejtésemet akkor, de fiatalság, bolondság, úgyhogy semmi probléma ezzel, teljesen büszke vagyok az egész fellépésemre, az egész mindenre, ami ott történt.
Akkor jégszívezzünk, én arra gondoltam, ugye hát nyilván Tóth Veráról is kell majd beszélni, mint Megasztár győztesről, de van egy másik ember, aki szintén Megasztárt nyert, és több ponton be tudom ebbe a beszélgetésbe hozni, nyilván Karamellről van szó, és nyilván a jégszív az első. Az, ahogyan ő elénekelte a jégszívet, az úgy általánosságban a magyarországi tehetségkutatóknak az egyik ilyen fontos produkciója volt. Nyilván neki volt a saját dal, ami szintén nagyot szólt, de hogy azért ott nagyon magasra tette a lécet, és megmondom neked őszintén, én lemaradtam a te jégszívedről, és most, amikor láttam, hogy van egy ilyenek, egy kicsit félve jutottam ki, mert hát ugye nagyon magasan volt a léc, és le a kalappal te is a magad szintjén nagyon-nagyon jól énekelted.
Nagyon szépen, köszönöm.
rettentően sokan megnézték azt is, tehát jó, oké, Karambel több milliós nézettségnél tart az ő jég szívével a YouTube-on, de te is valami 775 ezernél, hogy emlékszel vissza? Tehát, hogy az egy olyan volt, hogy akkor ezt most nagyon meg kell mutatni? Ott volt egy például a fejedben, hogy annak idén Karambel ez egy nagyon-nagyon gurított?
Én előtte meghallgattam ugye több előadótól, beleértve Karameltől is. Én azt mondom, hogy Karamel Magyarországon az egyik legjobb énekes, technikailag meg szerintem a legeslegjobb énekes. Én nagyon szeretem Karamelt, ugye ez a döntő volt, és tényleg meg akartam mutatni, de hát nagyon izgultam, úristen, mennyire izgultam, emlékszem, mikor mentem be így a színpad fele, és akkor ott volt egy szerkesztő, és mondta, hogy hú, Zsolti, nagyon drukkolok, ezzel tudtam, hogy akkor ezek szerint nekem drukkol, hú, nagyon drukkolok, Léci, nagyon tedd oda magad, én meg mondtam, hogy hú, hát megpróbálom, és akkor kimentem, és ahogy a zenekar elkezdte játszani az intrót, teljesen átszellemültem. Kizártam a kamerákat, a zsűrit, a tanárokat, mindenkit kizártam, és csak magamat láttam magam előtt, és így akartam ezt az egészet, és így is sikerült, hál' Istennek, és így a izgulás teljesen kiment belőlem, és ahogy elkezdtem énekelni, tényleg azt éreztem, hogy ez a dal az enyém, olyan, mintha én írtam volna, az én dalom lenne, és csak előadom most az én dalomat a kedves nézőknek, úgyhogy. Úgyhogy igen.
Ezzel az előadásoddal egyébként valamilyen szinten azonosítanak még?
Ó, természetesen. Például, amikor live-ozok TikTokon, akkor szoktam zongorázni, ugye énekelni, és akkor mindig írják, hogy új, énekeld a jégszívet, léci, a jégszív, jégszív, jégszív.
Olyan is volt, amikor effektíve karamellbőrébe kellett belebújnod. Ez ugye a Sztárban Sztár meg egy kicsi volt, de ott történetesen nem volt mellette Tóth Vera, aki ott végül a társad volt. Ez a Jelenés volt, a Jelenés című dala karamellnek, ami hát én teljesen laikus vagyok, de hát azt még én is érzem, hogy ez egy piszok nehéz nóta.
Nagyon nehéz, így van. 17 éves volt, amikor a Sztárban Sztár meg egy kicsibe volt. Na, akkor még mindig mutáltam, de ez ne szóljon mentségemre egyáltalán. Ez egy nagyon-nagyon nehéz dal. Szomorú voltam, hogy hát nem is volt olyan jó ez a fellépés, hogy nem volt jó. Elment a kedvem az egésztől, de aztán mostanában visszahallgattam, és azt mondom, hogy 17 évesen nem utánoztam olyan rosszul Karamelt, mert ez tényleg egy hatalmas kihívás volt, de most így visszanézve szerintem 17 évesen teljesen elfogadható.
Azt egyébként tudod, és akkor most egy következő témára vezek át, hogy hogyan született a Jelenés. Most egy kicsit beszéljük a dalszerzésről, és nyilván mindjárt bemollak téged is, csak akkor indítsuk a témát azzal, hallottad ennek a sztoriát?
Nem tudom, megmondom neked az őszintén.
Ugye, mivel te dolgokat is szerzel, próbáltam magamat fölzárkóztatni, mert teljesen nyilván abszolút nem értek ehhez, és Karamelnek van az úgynevezett Mesterakadémián egy ilyen előfizetéses kurzusa a dalszületéséről. Nagyon érdekes, egy teljesen laikus ember számára, és azt mondta, a Jelenés volt az egyik, a másik, azt nem tudom, még egy darab, mondta, hogy ezt ő megálmodta. Olyan szinten, hogy azt mondta, hogy egy idő után már rá tudta venni magát arra, mondjuk ez egy több éves folyamat volt bevallása szerint, hogy alszik, és érzékelő, hogy ő most álmodik, de álmodik egy dalt, és föl tudja magát ébreszteni. És ott van természetesen nyilván a komódon a diktafon, meg a jegyzetfüzet, de gyakorlatilag az álmában megálmodja, fölébreszti magát, és rögtön, ami van, mert tudjuk, hogyha valakinek az álmod, utána rögtön elfeled az álmodat, bármi is van. Úgyhogy a Jelenést azt ő tulajdonképpen álmodta. Egy álomból jött. Úgy ébredt föl, hogy ezt ő tudja, és akkor gyorsan eljegyezte. Nyilván nem az egészet, de hogy így indult el, egy álomból indult el. Neked voltak ilyenek?
Egy ilyenre emlékszem, hogy aludtam, álmodtam, és jött egy nagyon-nagyon jó ötlet a fejem, mármint az álmomban, de sajnos mire felébredtem, elfelejtettem, mert annyira jól aludtam is melegbe, aludtam, hogy lusta voltam felkelni, és akkor felvenni ezt a dalötletet, úgyhogy egy ilyenre emlékszem, általában, ha én dalt írok, akkor itt vagyok éppen most a stúdiómban, a zongoráim előtt, és akkor elkezdek zongorázni, elkezdek csak így improvizálni, énekelni, vagy ha utcán vagyok, vagy lent a nappaliba, és jön valami dalötlet, akkor gyorsan előveszem a telefonomat, felveszem, feljövök ide a stúdiómba, és akkor elkezdem így kialakítani az egész dalt. Nálam ez így szokott működni.
Hát ugye az emberek többségét orvoshoz szoktuk irányítani, hogyha hangokat hallanak a fejükbe, de hát nálatok azt gondolom, hogy ez foglalkozási ártalom.
Így van.
Live-ozás közben nem szokott jönni, hogy így akkor hirtelen, mert nyugodtan, tehát ne zavartasd magad, hirtelen most jön.
Ó, bocsánat, mennem kell, egy hatalmas sláger. Nem.
Beszéljünk egy olyan technikai dologra, amit talán még mi is meg tudunk végre érteni. A fülmonitorról, meg amikor a fülmonitor nem működik, miközben zongorázol élőadásban.
Hú, de jól felkészültél.
Ugye volt egy olyan előadásotok Tóth Verával, aki egyébként már volt egyszer partnered még az énekiskolájában is, de hát aztán ez intézményesült ugye a Sztárban Sztár meg egy kicsiben, amikor ugye ő Emily Sandét énekelte fantasztikusan, te pedig annyira bátor volt, hogy bevállaltad, hogy akkor élőben effektíve zongorázó, nem csak ott úgy játszol és úgy csinálsz, hanem az konkrétan te zongoráztál. De ugye elmondtad, és ott látszik is a felvétel, hogy egyszer be kell rohanni, mert konkrétan a fülmonitorban semmi nem hallatszott, hogyha jól értelmeztem. De egy kicsit ovassál be minket ebbe az egész.
Ez egy olyan, mint egy fülhallgató, igazából egy kis fülhallgató, amit ugye berakunk a fülünkbe, és akkor halljuk a élő zenekarra, vagy ha alapra énekről, halljuk teljesen az alapot nagyon jó minőségben, és halljuk magunkat is nagyon-nagyon jó minőségben, és akkor a kinti zajok teljesen megszűnnek. És akkor tényleg nagyon jól hallja az ember magát, miközben a színpadon énekel vagy muzsikál, úgyhogy ez egy nagyon hasznos dolog.
De ott egyébként, hogyha nem rohan be egy segítő, és nem csavarja föl, akkor te nagy bajban lettél volna?
Nagy bajban, mert én akkor nem tudtam, én akkor életemben akkor használtam először fülmonitort, és az illető elfelejtette nekem feltekerni, mert nem nekem kellett volna figyelnem rá. Ebből lett egy kis vita is, meg beszélgetés a szerkesztőség meg köztem, hogy én mondtam, hogy én nem tudtam, hogy nekem fel kell csavarnom, mert az illető odajött, akinek fel kellett volna csavarnia, hogy nem csavartad fel? Mondom, mi csodát elnézés, nem tudom, mit kell, hát ez kellett volna. És akkor kicsit úgy lett csinálva, mintha az én hibám lett volna, de mindenki tudta, hogy nem az én hibám, és ez nagyon rosszul esett, mert ugye tényleg egy nagyon különleges produkciót akartunk a Verával, hogy zongorázni fogok, énekelni fogok közben, ő is fog énekelni, ez mennyire szép dolog. És pont egy ilyen rontotta el, úgymond az első pár másodpercet az egész produkciónknak, hogy nem tekerték fel nekem a fülmonitort. Ez egy örökre, hát ez egy hatalmas nagy tanulság volt nekem, mert most már mindig is fogom tudni, hogyha lesz fülmonitorom, csekkoljam, vagy háromszor, hogy fel van-e tekerve, és hallok-e mindent, úgyhogy...
Hát egyébként borzasztó nehéz lehet maszkban énekelni, tehát hogy azért az... Hány kilók voltak ezek a maszkok? A Shrek volt a listavezető?
Hát a Shrek az egész Sztárban Sztár történetében volt a legnagyobb, vagy 8 kiló volt az egész, ami pluszba rajtam volt, vagy 10. Valami ilyesmi volt, meghaltam, megmondom az őszintét, de nagyon élveztem. Hát imádom a Shrek-et, én nagyon szeretem. Mind a három részét én láttam, és mikor ez az agyunkból kipattant a Verával, mert ez a mi ötletünk volt, hogy a mások is felléptek, mint meseszereplők, akkor mi is gondoltuk, hogy hát most mi ne legyünk hercegnő, meg herceg, hanem jó, hát most a Shrek meg a... Frekni, a Fiona is ilyen hercegnő féleség, de vicces, mi mindenképpen ilyen viccesre szerettük volna venni a figurát. És akkor mondtam, hogy csináljuk meg a Shrek-et. És akkor ugye a szerkesztőség mindenki belement, nagyon nevettünk egyet. Ugye pénteken volt a kamerapróba. A kamerapróbáról tudni kell, hogy ugyanúgy megcsinálják a maszkot, mint az élőadásra csinálnák meg. Pénteken is rajtam volt, meg az élőadáson is. Szóval kétszer volt rajtam ez a hatalmas nagy maszk. Nagyon izzadtam, nagyon meleg volt, nagyon viszkedtem. Alig vártam, hogy már levegyék rólam, de amíg rajtam volt, teljesen élveztem, mert egy mesefigurának a bőrébe bújhattam, ráadásul Shreknek, akit nagyon-nagyon szeretek, és hát én élveztem tényleg, meg hogy el kellett így torzítanom ilyen mélyre a hangomat, és akkor így kellett így imitálnom. Hát én nagyon rengeteget nevettünk, wow, rengeteget.
Mondom, ezek borzasztó nagy inspirációk. Hát Tóth Vera meg, akivel együtt volt egy műsorban, hát az...
A szakma krimjével, mind zenészek, előadók, vagy celebek, bármi, mindenkivel találkoztam, és akkoriban mindenki ismert engem, hogy ki a Zsolti, Zsoltika akkoriban. Például nekem hatalmas nagy dolog volt, hogy Kovács Katival személyesen beszéltem, megmondom neked az őszintét. Én nagyon szeretem Cseráti Zsuzsát, Kovács Katit, királynők, én ezt vallom, és mikor ő bejött az énekiskolájába, Kovács Kati, hát akkor azt se tudtam, hogy mit mondjak, úristen, hát legenda. Szóval, hogy ilyen emberekkel megismerkedhettem, ez nekem annyira nagy dolog volt, mert például a Király Viktor, mikor ő a Megasztárban volt, nekem ő volt a kedvencem, nekem volt még Megasztáros magazinom is. Én imádtam a Megasztárt, és jó, én hatalmas Király Viktor fan voltam, és utána meg ő volt az egyik tanár, a zsűri, aki ott ült, és előtte énekeltem.
És milyen volt a Sándor? A Friderikus Sándor?
Erről van egy nagyon jó sztorim. Én annyira így tartottam tőle, hát a Friderikus Sándor, ugye? És volt az első interjúnk, amit felvettek a kamerára az énekiskolába, nem adták le a tévébe, nem is vágták be, de elmondom miért. Mert annyira rosszul beszéltem, és össze-vissza beszéltem, ugye az volt az életem első interjúja, és ráadásul Friderikus Sándorral. Na most gondold el, 13 éves vagy, és akkor egy ilyen nagy emberrel kell beszélgetned, és akkor ülünk egymással szembe, ugye kamera, fények, minden. Hogy félsz tőlem, Zsolti, valami ilyesmit kérdezett. És én meg azt hiszem azt válaszoltam, hogy hú, hát nem félek, csak maga nagyon ilyen, hú, ilyen nagy, nem is emlékszek, de nagyon vicces volt az egész. Mikor kijöttem az interjúszobából, így ezt csináltam, hogy úristen, hát ez nagyon rossz volt, úristen, most mindenki fog nevetni, meg ilyenek. Úgyhogy be se vágták az egészet, megmondom az őszintén, de jobb is. Utána ugye belerázottam az egészbe, sokkal lazább lettem, utána már mentek az interjúk Friderikus Sándorral, de hát az első, hát az nevetséges volt az egész.
Beszéljünk egy kicsit a TikTokról, mert végül is azért jöttünk itt össze, mert itt összetalálkoztunk a TikTokon. Most mondhatnám vissza, gyorsan le lehet írni a te TikTok jelenlétedet. Zenész. Vannak dalrészletek, vannak élő részletek, élők, nagyjából röviden gondolom, ez neked a TikTok jelenléted, egy jó kis reklámhordozó, amivel a saját zenei karrieredre föl tudod hívni a figyelmet. De te, a te szemszögedből mit jelent a TikTok?
Nem akartam TikTokot egyáltalán. Mikor még Musical.ly volt, hát meg mindenki így tátogott zenékre, na hát mondom, ez nem én vagyok, és nem is lesz nekem TikTokom. De ugye letöltöttem, elkezdtem úgy TikTokozni, láttam nagyon sok zenei videót, hú, hát mondom, tudnám én is ezt csinálni, ilyen zenés videókat, és akkor elkezdtem ezt az egészet, és aztán egyre több videót ugye elkezdtem kirakni, ugye feldolgozásokat, angol-magyar feldolgozásokat, és mikor kiraktam az egyik énekiskolás videót, mikor Jégszívet éneklem, akkor teljesen felrobbant a TikTokom, ilyen nem is tudom hány tízezer követő jött így egy nap, két nap alatt, mert mindenki írta, hogy úristen, ez te vagy, jaj, de jó, hogy megtaláltunk, úristen, itt vagy. Ahova megyek igazából koncertezni, mindig mondják, hogy hú, hát a TikTokon imádunk téged, megkövetünk.
Azt olvastam, vagy hallottam rólad, hogy annak idején, amikor még ilyen fiatal voltál, éppen, hogy megnyerted a tehetségkutatót, akkor anyukádnak kellett tulajdonképpen a Facebook oldaladat átnézegetni, ellenőrizni, mert azért ott voltak bullyingok, akkor, amikor ezt a szót mi nem is nagyon ismertük.
Rengeteg olyan üzenetet kaptam, hogy ha meglátlak az utcán, akkor megverlek, vagy megöllek, és csak voltam egy ártatlan 14 éves kisgyerek. Rengeteg nagyon rossz üzenetet kaptam, sajnálatos módon, de több volt a pozitív több volt is, ugye ennek örültem, de én nem is foglalkoztam vele. A szüleim ugye mondták, hogy bármi rossz kommentet kapsz, mondd el, vagy üzenetet, mutasd meg, itt vagyunk, segítünk, nem vagy egyedül, nem kell, hogy ezért szomorú legyél, meg minden. És ezt a szüleimnek köszönhetem, mert ők mutatták meg, hogyan kell reagálni erre az egész dologra.
És manapság itt a TikTokon milyen a klíma?
Sokkal több jót kapok, pozitívat. Vannak videóim, mikor kapok ilyen rossz indulatú kommenteket természetesen, hogy fú, de rossz, vagy hú, de nem is tudom, hát ez nem lett jó, vagy az eredeti sokkal jobb, ha mondjuk egy feldolgozásról beszélünk, de például mikor feldolgozást posztolok, nem is akarok jobb lenni az eredeti előadótól, mert az a legjobb, annál nem is lesz jobb. Úgyhogy csak megcsinálom az én stílusomba, tetszik, nem. De kapok, például angol kiejtésemre kaptam, hogy hú, de rossz az angolod, akkor stb. Úgyhogy hát ez mindig is jelen lesz sajnos az interneten.
Egy kicsit akkor beszéljünk arra, hogy milyen ott kint az élet, meg egyáltalán, hogy áll a zenei karriered. De egyébként azt is néztem, hogy most így a Google nekem ilyen 2021-es interjúkat, Magyarország interjúkat adott ki. Keresgetnek azért ilyen interjúk, azért vannak Magyarországról? Ettől függetlenül?
Amiben szoktak engem keresni, az, hogy menjek a Voice-ba, vagy az X-Faktorba, állandóan megkeresnek, vagy a Starban Star leszek. Én már versenyezni biztos, hogy otthon nem fogok, mert jó eredményeket értem el, enyhén szólva. Én minden évben felhív, vagy az RTL, vagy a TV2-től kapok e-mailt, vagy Instagramon üzenet, hogy szia Zsolti, nem akarsz az elni, bla bla bla. Nem, köszönöm, én most nem, majd nézem a TV-ből.
Ez is egy jó példa arra, Magyarországon aztán tényleg nagyon sokan ismernek téged. Mi a helyzet Angliával? Ott neked gondolnám én látatlanba, újra kellett építened magadat valamennyire.
Szóval, miután ugye leérettségiztem a konziba, én mondtam a szüleimnek, hogy én nem szeretnék itthon maradni, és szeretném külföldi vizekre evezni, úgy, mint az életemet, mint a karrieremet is, mert én mindig azt éreztem kicsikorom óta, hogy mindig is többet akartam a zenével elérni. Mindig is többet akartam, és akarok mai napig. Szeretném, hogy egy világ hallgassa a dalaimat, az érzéseimet, amiket átadok. Ez nekem nagyon fontos. És ugye ezt mondtam, leültem a szüleimmel, és mondtam, hogy én megyek Angliába, és felvételizni fogok. És így is történt, és ők mondták, amit most te is mondtál, hogy te tudod, Zsolti, mondták a szüleim, hogy nulláról kell mindent felépítened. Mondom, tudom, de ezzel semmi probléma nincsen. 18 éves fiatal fiú vagyok, kimegyek, és megcsinálom, elkezdem az életemet. Na és akkor ugye kijöttem, ugye 3 éves volt a Zeneakadémia, pont ma adta ki a Facebook, hogy 2 éve diplomáztam, szoktam pubokba, klubokba is muzsikálni, valamikor egyedül szóló zongora ének, valamikor a triómmal, vagy nagy zenekarra, ugye mindig más formációkban szoktam itt Angliába fellépni. Az első angol dalomat a BBC rádió le is játszotta, itt Angliába, itt a Yorkshire-be, itt Leeds körül, ami hatalmas nagy dolog volt számomra, mert az volt tényleg az első angol dalom, amit kiadtam.
Kell marketingelned magad?
Mindenkinek kell, ha valamit akar kezdeni a magával, főleg az interneten. Hát, hogy is mondjuk, most ez a TikTok is egy marketing, nem? Hogy jönnek a nézettségek, rám írnak az emberek, szia, el tudnál jönni ide is ide fellépni? Las Vegas, Detroit, Németország, Frankfurt, rengeteg, hál' Istennek, rengeteg helyre el tudtam jutni a saját dalaim által, és a feldolgozásaim által itt a TikTokon keresztül, meg amiket YouTube-ra is felraktam. Többet kéne posztolnom, többet kéne live-oznom, de nem szeretnék, és azért, mert nem akarok túl sok lenni az embereknek se, meg magamnak se. Mert én csak szeretek megmaradni, aki vagyok, és posztolok, amikor azt érzem, hogy szeretnék posztolni, vagy szeretnék most live-ozni. De pedig minden nap a mai világban, hogy minél híresebb legyen az ember, vagy feljebb jusson hamarabb, minden nap nagyon-nagyon nyomni kell, ezt a barátaim is mondják mindig, hogy jó, hát miért nem posztolsz minden nap, hát csinálnod kéne. Mondom, igen, de utána már elveszti az értelmét az egész, nem? Már én így gondolom, úgyhogy persze, hát marketingolom magam, nekem nincs menedzserem, teljesen independent vagyok, független, magam csinálok mindent.
Azt a mindenségit, ez mondjuk meglepő, hogy menedzser nélkül ilyen jól elboldogulsz, az szép. Az szép. Hát egyébként az a baj ezzel, tehát nem csak az, hogy sok leszel, hanem hogy hát néha dalt is kell szerezni, tehát tök jó, de hát neked is 24 órád van, ezek szerint még menedzsere sincsen, tehát még a saját fellépéseidet is neked kell szervezni, és akkor még posztoljál úgy, hogy hát néha dalt is kéne írni. Egyébként most így dalszerzés terén hogy állsz? Egyáltalán te még gondolkozol albumban, vagy te inkább már teljesen EP vagy, meg hasonló társai?
Most dolgozom az EP-men, a kislemezemen, 4 szám, vagy 5 szám, még nem döntöttem el, már megvan mindegyik szám, csak még nem tudom, hogy rárakom azt az egyiket, vagy nem. De most szerintem jövő hónap, vagy szeptember elején szeretnék kijönni a kislemezemmel, viszont albumot is nagyon szeretek. Én ezt fontosnak tartom, hogy oké, már nagyon digitális a világ, bármire rá lehet keresni az interneten, de milyen jó, ha van egy albuma az embernek, mert jobban megismerhetik a zenei ízlését a hallgatók az adott előadónak, ugye? És ezért szeretném most ezt a kislemezt, amit majd ki akarok adni, 4 számmal vagy 5 számmal, ez azért lesz, hogy még jobban meg tudjanak ismerni zeneileg az emberek, mert ez nagyon fontos számomra, mert eddig csak szinglöket adtam ki, meg egy kislemezt adtam ki, de azon is csak 2 számmal, szóval az sem ilyen hatalmas nagy dolog. De most szeretném komolyabbra venni ezt, hogy több dalt adok ki egyszerre, hogy tényleg jobban belém lássanak az emberek zeneileg természetesen.
Hát köszönöm a beszélgetést, és sok sikert ehhez, az albumokhoz, meg az EP-khez, meg aztán a világhírnévhez.
Persze, figyelj, én köszönöm, nagyon szépen. Én igazából régóta követlek, nem tudom, hogy miért most láttad azt, hogy bekövettelek. Lehet azért, mert véletlenül kikövettelek, erre emlékszem, én kikövettelek véletlenül, de én már tényleg nagyon régóta követlek, mert nagyon szeretem a videókat, amiket kiraksz. Te ugye fociról van szó, meg maga a hangod igazi kommentátor, én nagyon szeretem a kommentátoros dolgokat, én nagyon élvezem hallgatni, és én szóval régóta követlek, és tényleg jól esett az, hogy rám írtál is, hogy ezt most csináljuk, és nagyon jó kérdéseket tettél fel, tényleg, úgyhogy nagyon köszönöm, egy élmény volt.
Remélem tetszett a beszélgetés. Ha igen, akkor hallgass meg egy másikat is.